Ezen a teste, gondolom sokan, akár a Budapesten, a világban örvendeztek és mulattak. A mi családunkban szokásos módon 5 gyerek mellett, mert 10 órakor már lefeküdtünk. De közben a kicsinek, a 2 éves legkisebbik fiamnál eltört a mécses. És azért már megtörtént az elválasztás, szopi és egyebek, de azért vissza-vissza bujik még a mi szobánkba, és bebujik az ágyunkba, oda kúszik édesanyjához. Szopi, de hát ez ugye már nem lehet. És aztán keserves sírásra fakad. És ekkor a kezemet az arcára téve próbálom megnyugtatni. És ekkor megszólal a tatit, megvigasztalja az apa. Két éves a gyermek, és rádöbben a szívében Istentől teremtve hozva, hogy vigasztalóra van szüksége. Amiért mi is imádkozunk. Jöjj Szentlélek, jöjj vigasztaló! Vajon hol van az életünkben az a pillanat, amikor ezt már nem ilyen egyszerű gyermeki fölkiáltással fogalmazzuk meg, hogy vigasztalj meg engem, édesatyám, teremtő atyám. A mai emlékedésünkben Isten irgalmas szeretete lenne, amit szeretnénk körbejárni, és itt a oltári szentségben, a szentség imádásban is, úgy szívünkbe markolóan oda tenni, hogy Isten téged és engem végtelenül szeret. Mi már 4. hónapja gondolkodunk együtt. Gondolkodtunk a Hiszek Egyen keresztül, Bartimeussal együtt is. A vakember, aki fölkiált, hogy Uram, jöjj egész közel és gyógyíts meg, mert látni szeretnék. Mártával és Máriával is együtt voltunk egy pillanatra, hogy ők hogyan szólítják meg a Mestert. Most különösen arról szeretnénk emlékezni, amit múltkor idéztem 2. János Pál pápát, aki a Szentlélek enciklikában annyira szívem alkóan megfogalmazza, hogy az egyház kezdettől fogva az eukarisztiában fogalmazta meg önmagát, és ebből merít erőt nap, mint nap. Úgy is fogalmaz a Szent Atya, 2. János Pál, hogy az egyház állandóan az utolsó vacsora termében van. Ahol tudjuk, mi történt. Az értünk áldozatot vállaló Krisztus megtöri a kenyeret, és azt mondja, ez az én testem. Egyétek. Ez az én vérem, igyátok. De hozzáteszi, mert értetek adatik. Vagyis benne van a megváltásnak és a kereszt halálnak is a titka az oltári szentségben. Ez az áldozat miért történik meg? Erre szeretnénk választ kapni. És kérjük az Úr titkát, hogy világosítsa meg nekünk, majd az oltári szentségben, a szentségimádásban, hogy a mi szívünk is kitárulkozzon az eukarisztia mélységes titkára. És az egyház ebben fogalmazza meg önmagát. Vagyis én az eukarisztiában fogalmazhatom meg, hogy ki vagyok. Ahogy a gyermekem 2 éves korában még harmadik szemében beszél önmagáról. Időre van szüksége, hogy rádöbbenjen az egyes szám első szemére, az énre. Hogy én vagyok, mert gondoltattam Isten által. Oly sokszor fogalmazzuk meg a gyermekünkre ránézve mindegyikre, hogy ajándék a számunkra. Ajándék. A Szentlélek átlényegül a gyermeken, és látjuk benne Isten művét. És mennyire nagy titok ez, hogyha elgondolkodtok rajta, hogy áldott állapot vagy terhesség, ugyanaz a valóság, és rajtad múlik, hogy mivé lesz számodra. Hallgatva az egyház tanítását, Szentatyánkat, Benedek pápának a körlevelében is megfogalmazza, pont ma hallhattuk, hogy a szegénység egyáltalán nem függ össze a gyermekek számával. Sőt, az egyház tanítja és vallja, hogy minél jobban kitárulkozol, annál inkább a gazdagságra nyílik meg a szemed. János Pál pápa egy másik enciklikájában így fogalmaz. Ez a misztérium fidei, a hit titka, amely megjelenik az eukarisztiában. A világ, amely a teremtő Isten kezéből származik, Krisztus által megváltott világként tér vissza Istenhez. Vagyis a megtöretés pillanatában a pap az oltárnál bevezet bennünket a Getsemáni kerten keresztül a nagypéntek hatalmas kiáltásába. Beteljesedett. Miért van szükség erre az áldozatra? Vissza kell mennünk az ősbűnig, kedves testvérek, hogy ezt valahol jobban tisztázzuk magunkba. Teremtés könyvében olvashatjuk a vízözön történetében, amikor azonban az Úr látta, hogy nagy az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve minden gondolata folyton gonoszra irányul, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és mélyen bánkodva a szívében így szólt. Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem, az embert és a jószágot, a csúszómászót és az égi madarat, mert bánom, hogy alkottam őket. Itt lenne vége a történetnek? Azonban van még egy mondat ezen passzusnak a végén. Noé azonban kegyelmet talált az Úr előtt. Igazából nem firtatjuk Isten gondolatait, de hogy Istenben ott dobog az aggódás, a fájdalom, a bánkódás. Mintha magunkat látnánk. Hányszor éreztük azt, hogy ez nem sikerült, amit próbáltam megcselekedni. Vagy gyermekeink. Hogyan nőnek fel, mi lesz velük? De ott van elrejtve Istenben a végtelen kegyelem, hogy látja a mi szenvedésünket. és kegyelmet talál Noé. Az ősbűn től indul ez a gondolat. Ugye ismerős a Történetteremtés könyvében, két fa van a paradicsom közepén. És itt kezdődik a legfontosabb tanulság, hogy hogyan közelít a kísértő hozzánk. Fontos ezt végig gondolnunk, hogy mik a módszerei. Hisz Éva, Ádám és Isten boldog harmonikus kapcsolatába robban bele a kérdés, amikor kígyó azt mondja Évának, Isten valóban azt mondta, nem ehettek a kert egyetlen fájáról sem? Nézzük ezt a kísértő mozdulatot, hogy olyan elementárisan hazudik, de mégis szinte átpasszolja a labdát Évának, hogy na, olyan mértékben nagy ez a hazugság, hogy meg tudod cáfolni, és Éva fölveszi a kesztyűt, helyesbít. A kertfájnak gyümölcsével ehetünk, csak annak a fának a gyümölcsére, amik a kert közepén áll, abból mondta Isten, hogy nem ehette, különben meghaltok. És innentől indul a kígyónak a támadása, amikor szép lassan csepegteti a szívünkbe, hogy ez az Isten, ez nem igazán szerető atya. Halálunkat kívánja, fél tőlünk, hogy a helyére törekszünk. És szakítanak, esznek, és ekkor rádöbbennek arra, hogy mesztelenek. És hallják az Úr lépteit. Elrejtőznek, és Isten szólít, Ádám, hol vagy? Megint nagyon fontos, hogy Isten megszólít. Isten az, aki jön. És az Eukarisztiában is ez az igazán döbbenetes, hogy egészen közel, szép lassan megszólal a szívedben. Hívatás születik a szívedben. Hív az Isten. Sokan mondjuk azt, hogy na, az életben hogyan, mit válasszak, mi leszek, 40-50 év távlatában visszagondolva, mit tettem az életben, a hivatásomnak eleget tettem-e. De egyetlen egy hivatás van, amikor Isten megszólít téged, szégyenmarkolóan, és azt mondja, szolgáld az életet. Az élet szolgálatára hívlak téged, kedves testvérem. Ez a megrendült bizalom az ősbűn következményeként szinte megfojtja a lélek élését a szívünkben. Nem tudunk lélegezni. Szellemi Isten kapcsolatunk megtöretett. Hisz többet nem ehetünk az élet fájáról, kivizettetünk a paradicsomból, két kerub őrzi az életfáját, Krisztust. Azt mondja a II. János Pál pápa, hogy a teremtés és a megváltás egymáshoz való közeledésének a szentsége az egyház. A teremtésnek és a megváltásnak az egymáshoz való közeledése az egyház. Mintha keresztet látnánk. A ferences teológia mindig is úgy fogalmaz, hogy megtörtént az ősbűn, de ha nem lett volna, akkor nem jött volna el Krisztus. A ferences teológia azt mondja, hogy eljött volna, mert eleve így gondolta végig az Isten a teremtés, hogy Krisztus eljön, mert az ő képmására teremtettünk, férfivá és nővé. Krisztus az első ember, benne, Pál olyan sokszor fogalmaz így, hogy Krisztusban vagyunk, Krisztusban élünk. Mit jelent ez a banben? Mert a kiárat teremtés, a viszintes tengely, hogy kiárad Isten lehellete és szeretete. De benne van a fölemeltetés és a megaláztatás, a föl és a le viszonylata is. A keresztútban látjuk ezt, amikor Krisztus háromszor esik el a keresztel. Ennél jobban, lentebbről nem tekinthet reád Krisztus, hisz a porból néz föl a szemedbe. És a kettősség középpontjában ott van a kereszt, Krisztus. És ez a megtöretettség az eukarisztiában egészen más dimenziót ad nekünk. Ezért van szükség az áldozatra. Az áldozat és az áldás igen közel van egymáshoz. Szenvedés, szeretet, Szentlélek. Időnként csak játék a magyar szavakkal, de azért való az ős szótag mégiscsak kicsit úgy vibrálhat a szívünkben. Ugyanis az ősbűn óta nem tudunk az élet fájáról szakítani. Nincs élet bennünk. És megint csak az eukarisztiára visszatérve, azt mondja az Úr Jézus utravacsora termében, egyétek és vegyétek. De előtte is, amikor megfogalmazza a 72 előtt, hogy aki eszi az én testemet, issza az én véremet, annak örök élete van. És sokan megbotránkoznak benne. Sokan elfordulnak, ez botrány. És ekkor fordul a 12 felé, ti is el akartok menni. Ezt nem hallgatjuk tovább. Ti is el akartok menni. És akkor Péterben a lélek finom hang sugallata megindítja a választ. De Uram, hová mennünk? Tiéd az örök életet adó tanítás. Ugyanúgy Péter rádöbben arra, amire a keresztfán a jobb lator. Hol van nekünk ez a látásunk? Hisz a jobb lator latorként, méltó büntetéseként van ott a kereszten. Nem tudjuk, milyen gyilkosságok, súlyos bűnök nyomasztják. És a bal lator gúnyolja. Aha, ha te vagy, na szállj le, menj meg minket is. Mindannyiunkban ott van az ősi, Istentől származó képességkészség, a kreativitás, megint csak a kreátorból származó szó, kreatívnak lenni. Kreátor, kreativitás, hogy fölfedezzek valami mást is, mint amit pusztán csak szemmel láthatnék, hogy itt van az az ember a kereszten, ott mellettem, aki semmit, de semmit nem követett el. Ez visszhangzik kezdettől fogva, öröktől a szívedben, Isten halk hangja, hogy nézd az én szerető fiam. Te is bele vagy helyezve. Ismerd fel a Krisztus arcot a másikban mellette. De ez csak akkor működik, ha az eukarisztiát csodálod. Miért van erre szükség? Ahogy mondottam a legelején, 2 éves kisfiamnak még nem egészen nyílott meg az én képe. Még az édesanyjához viszonyítja magát. Ha nem látja az édesanyját, sírva fakad. Hol van anya? Az ő léte még szorosan kapcsolódik az édesanyjához. Ez volt a paradicsomi állapot, amikor az ember még önmagát Istenben fogalmazta meg. Az énnek csak a tevel kapcsolatban van értelme. Ezt érzi minden kamasz, amikor a szerelem tüze elindul a szívében, és lángra hevíti, és az örökkévalót keresi a másikban. Ez a tűz vezeti, hogy csak ő, és senki más. És csak mi idősebb felnőttek mondjuk lilaköd. De az atya így szereti a fiút, a fiú így szereti az atyát, ezzel a hatalmas, minden elemésztő tüzes szerelemmel. És tanulnunk kell, hogy ki vagyok én. Ehhez nem elég a tükör. Nézd meg a picit is. A 2 évesen a tükörben még nem mindig ismeri fel önmagát, hogy ő van a tükörben. Kell egy tekintet. Az édesanyja, az édesapa szerető tekintete, amiben fölfedezi saját magát. Szükségünk van Jézus tekintetére, aki rád tekint, és ebben a tekintetben a szívedbe markol a felismerés, hogy szeretve vagyok, hogy szeret az Isten. Visszagondolkozzál, amikor szerelmed egyesség időszak együttjárás idején mennyire fontos volt, hogy egy levél, egy kis tárgy, egy kis fénykép legyen róla. De azért mindannyian tudjuk, hogy nem elég, kell a kedvesnek a jelenléte, a tekintete, a szemezésnek a mélységes titka. Tudjuk, hogy mindannyiunkban ott él Krisztus. Értelmünkkel tudjuk. De szükségünk van az ő közvetlen jelenlétére. Hogy szemtől szembe itt, a Földön, az Eukarisztia által nézhessük a Krisztus arcot. Micsoda kincs katolikus anyaszentegyházunkban. Hogy nézhetjük az Urat. És ebben a szentségimádásban tükrözi vissza a kis fehér kenyérben Krisztus tekintete, hogy te vagy, hogy téged gondoltalak, ilyennek gondoltalak, és gyógyítalak, közel léptek a szívedhez. És kezd benned átalakulni minden más egyéb. Gyógyít Isten jelenléte, hogy az ősbűn által rárakódott hamis beidegződések, torz Isten képek, a büntető Isten képe, amit sajnos mi is, szülők, nevelők, pedagógusok, kisgyerekkortól kezdve rátok pakolunk, hogy meg kell mindig valaminek felelni, mert akkor vagy szeretve. Micsoda jézusi pedagógia, amikor Péter megtagadva az Urat 3-szor kőkeményen a part mellett kimondatja vele, Péter, szeretsz engem? Szeretlek. Szeretsz engem? Szeretlek, Uram. Péter, szeretsz engem? A 3-szor mondom, tudod, hogy szeretlek. És Péter ekkor döbben rá, mit is csinál. Itt az oltári szentségben mondja az Istennek, Uram, szeretlek. Mondd ki! Az esküvő szövegében is kimondjuk, holtamig van, holtadig van. Csak téged. És megérd a szövetségnek az erejét. Azt a szentséget, amit a hordoz az Anya Szent Egyház, az előkép, Szűzanyánk, Mária, ezt is olyan sokszor fogalmazza a Szent Atya, hogy Mária, hogy kimondta az igent, ahogy rátekintett a gyermekre, hogy hordozta szíve méhében 9 hónapon keresztül, növekedett az élet. Tekints Krisztusra, és növekedni kezd benned az élet. Nem egyszer, hanem minden nap meg kell szüljük Krisztust. Újból és újból. Ez a kiáradás. Isten hogyan cselekszi ezt bennünk, kiválasztja a népét, és az Ószövetségen keresztül végig ezt tapasztaljuk, ezt látjuk, ezt olvassuk, hogy kitart hűségesen a választott nép mellett. Isten kitart, mert szerető Atya, rángd le a lepet magadban a fölhalmozott negatív érzések, gondolatok, nem szerethet az Isten. Ma is olyan bagatell dolog volt, kisfiam, még időnként be, ugye, csöppent a bugyjába, és akkor át kell öltöztetni, és megint ugye rohangászott egy kis bugyiba, boldogan, mezitláb, és mondom, hát fiam, megfázol, zoknit kéne benned, és ott állt a drága feleségem, és rám tekint, aha, ezt megint nekem mondtad, megint rossz anya vagyok. De hát nem ezt akartam mondani. Hányszor vagyunk így, hogy egyszerűen nem jól értelmezzük a másik szólását, tekintetét, gesztusát, mert a félelem, a bizalmatlanság, hogy engem támadni akarnak, ott dübörög az ősbűn óta. Nézd szemlél Krisztust, és gyógyítsa benned, hogy te szerethető vagy. És miért van szükség a utolsó vasva termére, Getszemáni kertre? Zárásként ezt szeretném a szívetekre helyezni, hogy kérd Istentőlnek a megvilágosodását. És új dimenzió nyílik bennünk, hogy ehetünk, szakíthatunk az élet fájáról. És megindul bennünk a megújulás, amit Nikodémus is ottan firtat, és a Jézus megfogalmazza, újjá kell születned, vízből és Szentlélekből. Enned kell az én testemet, innod az én véremet, mert csak akkor lesz élet benned. Szükségünk van erre az életre, ne csak létezünk, hanem éljünk. És ekkor Isten az ő teremtő kegyelmével, visszautalva a Noé-i fölkiáltásra, hogy bánom, hogy Isten teremtett, ember teremtettem. Részesít ebben az örök fájdalomban, amikor eltaszítjuk, amikor megvetjük, és ballator módjára viselkedünk az Istennel. Mert kinyújtotta a kezét felé, és én eltaszítottam. Hagyj békén, mert a magam ura akarok lenni. Én meg tudom oldani a problémáimat. Én kemény ember vagyok. Nem szorulok rá. És ebben a fájdalomban nyitja meg a szívünket a megbocsátás kegyelmére. Misericordia. az irgalmasság tekintetére. Mert rádöbbensz te is, hogy Isten mit enged el neked. És ha Isten neked megbocsát, akkor ki vagyok én, hogy a fele barátomat megítéljem. Kinyújtja a kezét az Isten, hogy ebben a szentségimádásban az áldozat bennünk is megszülessen. Hogy megtöröm magamban a büszkeségemet, a dühömet, a fölhalmozott haragjaimat. Összegyűjtögetett düheimet, megbántódásaimat, a miértjeimet, hogy miért nem lelkesednek a többiek is úgy, mint én, miért nem úgy imádkoznak, mint én, miért nem ül mindenki itt a templomban, mint én. Hát nem érted. Nincs miért. Krisztus soha nem kérdezte meg, hogy miért árultál el engem. De nem a miért érdekli, hanem te. Nem a bűn, hanem a bűnös, a teremtmény, aki te vagy és én vagyok. És ebben részesít az Eukarisztia, hogy Krisztussal együtt dobog a szívünk a kereszten, ha szemléled az oltári szentséget. Vele együtt dobog a szívünk, és lesz együttérzővé, empatikussá. A kompasszió, az együttérzés csak ekkor születik meg a szívünkben, ha tudjuk szemlélni őt itt a megköretésben, az előttünk lévő oltári szentségben. Kérjük őt. Egy kicsit csendben maradunk, és diákonus Feri testvérünk kihelyezi az oltári szentséget, és az új esztendőben, az új év első napján ezzel a lelkülettel kiálts oda, hogy Istenem, jöjj egész közel, hadd szemléljelek téged, és mutasd meg, ki vagyok én, hogy végre önmagam lehessek, te általad, te benned, a te gyógyító jelenlétedben, mert hívsz engem, hivatásom van, hogy másoknak is elvigyem ezt az örömhírt, hogy van gyógyulás, hogy van reménység, hogy van szeretet, hogy az Úr győzedelmeskedik mindenek fölött. És mondhassuk Pállal együtt, nem akarok másról tudni köztetek, csak a megfeszített Krisztusról. Világvasárnap, nagypéntek nélkül, csak üres dicsőség. Mindannyiunknak át kell élnünk ezt a megtöretést, hogy kiáradhasson belőlünk Isten szeretete és jelenléte. A családunk számára, kedvesünk számára, férjünk, feleségünk, gyermekeink számára. Ezt az ajándékot vigyük el nekik.